15. A fénykép hamisító csodái. Bradley? Jegyezte meg a rangidős professzor. Erősen őszül a halántéken, édesfiam. Talán túl sokat dolgozik itt az egyetemen? Steven már korábban kíváncsi volt rá, vajon a professzori társalgóban észreveszi-e valaki megváltozott hajszínét. A professzorok ugyanis nagyon ritkán veszik észre a furcsaságokat, amiket a kollégáik mondanak vagy csinálnak. Az apám is nagyon hamar és gyorsan őszült, professzor úr, és az öröklött dolgokon bizony nehezen tud változtatni az ember. Ne is dörögjön vele, édesfiam! Legalább tekintélyesebb lesz a külseje a jövő heti Garden Party-n. Ó, igen, a Garden Party persze. Szinte teljesen ki is ment a fejemből. Válaszolta Steven, aki persze gondolatban mással sem foglalkozott már napok óta. Nem sokkal később visszatért a szobájába, ahol a többiek már összegyűltek a soron következő megbeszélésre. Szerdán van az emlékünnepség és a Garden Party, vágott bele Steven azonnal a dolgok közepébe, és annyit sem mondott, hogy jó reggelt, uraim. Hallgatósága ezúttal nem tiltakozott a modortalanság ellen. Milliómos barátunkról eddig sikerült megtudnunk annyit, hogy számára ismeretlen környezetben is rendkívül magabiztosan viselkedik. Most megmutathatjuk neki, hogy mennyit ér a blöffölése, ha mi tudjuk, hogy mi következik, ő viszont nem. Ugyanezt használta ki ő is ellenünk a Prospecta Oil-nál. Mindig előttünk járt egy lépéssel, most mi két lépéssel előzzük meg, mert ma is elpróbáljuk az akciót, holnap pedig egyenesen kosztümös főpróbát tartunk. A felderítésre fordított idő ritkán vész kárba, motyogta James. Talán ez volt az egyetlen mondat, amire még Harrow-i katonai tanulmányaiból emlékezett. Nem fordítasz te túlságosan is sok időt a felderítésre a saját javaslatot kidolgozása helyett? Csipkelődött Jean-Pierre. Steven figyelemre sem méltatta a közjátékot, zavartalanul folytatta. Az adott napon az akció számomra 7, számotokra pedig mintegy 4 órát vesz igénybe. Beleértve a maszkírozáshoz szükséges időt is. Ezt különben James-szel az akciót megelőző napon még külön elismételjük. Hányszor van szüksége a két fiam közreműködésére? Érdeklődött Robin. Csupán egyszer, szerdán. Ha többször is színre lépnének, az már kicsit furcsa lenne és feltűnő. Mit gondolsz? Harvey, mikor akar majd visszamenni Londonba? Érdeklődött Jean-Pierre. Felhívtam Guy Salmont, hogy megtudjam az időbeosztásukat, és abból kiderült, hogy 7-re a Claridge-ben kell lennie. Az idő 6:30-ig áll rendelkezésünkre. Kitűnő, jegyezte meg Robin. Borzalmas, jegyezte meg Steven. Már-már azt hiszem, hogy kezdem megkedvelni ezt az embert. Na, de vegyük át még egyszer a teljes forgatókönyvet. Vegyük elő a piros dossziét, és a 16. oldal közepénél kezdjük. Mikor kilépek az All Souls kapuján... Hétfőn ismét elpróbálták elejétől végig a teljes akciót. Kedre már kívülről ismerték az összes létező útvonalat, amelyen Harvey haladhat, és percnyi pontossággal meg tudták mondani, hogy reggel 9-től délután 17:30-ig egy adott időpontban hol tartózkodhat. Steven nagyon bízott benne, hogy minden váratlan eseményt is számításba vett. Nem is volt más választása. Csupán egyetlen alkalmuk volt a cselekvésre. A legkisebb olyan hiba, mint ami Monte Carlo-ban is előfordult, itt végzetes lehet, hiszen ez az alkalom nem ismétlődhet meg még egyszer. A kosztümös próba következett. 6 éves korom óta nem viseltem ilyen maskarát, akkor is csak a jelmezbálban, jegyezte meg Jean-Pierre. Ebben aztán igazán nagy feltűnést fogok kelteni. Azon a napon a környéken mindenki vörösbe, kékbe és feketébe fog öltözni, válaszolta Steven. Úgy fog festeni az egész, mint a pávák bevonulása a cirkuszban. Senki sem fog alaposabban megnézni bennünket, még téged sem, Jean-Pierre. Mindnyájukon ismét eluralkodott az idegesség, és türelmetlenül várták a függöny felgördülését. Steven örült is ennek a feszültségnek. Az biztosnak látszott, hogy ha egy pillanatig is félváról veszik Harvey Metcalfot, akkor az ügy eleve bukásra van ítélve. A hétvégét csendesen töltötték. Steven az egyetem színjátszó társulatának előadását nézte meg a Magdalen kertben, Robin elvitte a feleséget Glindenburgbe, és a szokásosnál is sokkal figyelmesebb volt hozzá. Jean-Pierre a Goodbye Picasso című David Douglas könyvet olvasgatta, James pedig elvitte Ant a Lincolnshire-i Tatwell Hallba, hogy bemutassa apjának az 5. körnek. Harry? Parancsoljon, Dr. Brady! Ma este velem vacsorázik egy amerikai vendégem a lakosztályomban. Harvey Metcalf a neve. Fogadja, ha megérkezik, és kérem, kísérje fel hozzám. Ehogy óhajtja, uram. És még egy apróság. A vendégem olykor összekever Porter professzorral a Trinity College-ból. Ne akadékoskodjon vele, észre se vegye a tévedését. Ahogy óhajtja, uram. Harry szomorúan csóválta a fejét, amikor visszatért a portás fülkébe. Az teljesen természetes dolog, hogy előbb-utóbb minden tudós egy kicsit megháborodik, de hogy ezen a Dr. Bradley már ilyen fiatalon kitört a hülyeség. Harvey pontosan 8-kor érkezett. Angliában mindig kínosan ügyelt a pontosságra. A fő portás a kolostoron keresztül egy ősi, durva kövekkel kirakott lépcsőn vezette fel Steve lakosztályába. Mr. Metcalf, uram!
Üdvözlöm, professzorom!
Örülök, hogy látom, Mr. Metcalf. Kedves öntől, hogy ilyen pontos.
A pontossága hercegek udvariassága.
Azt hiszem, hogy inkább a királyok udvariassága és az adott mondás esetében konkrétan 18. Lajosé, mondta Steven, egy pillanatra megfeledkezve arról, hogy nem valamelyik hallgatójával beszél.
Hehe, biztosan igaza van, professzorom.
Steven egy dupla adag viszkit töltött neki. Harvey végig mustrálta a szobát, majd tekintete megállapodott az íróasztalon.
Hűha, ez aztán a nagyszerű fényképgyűjtemény. Itt együtt van Kennedy elnökkel, ezen a királynővel, aztán meg a pápával is.
Ez az apró kis részlet Jean-Pierre ötlete volt, aki összehozta Stevent egy fotográfussal. Ehelyütt pontosabb talán fényképhamisítónak nevezni, aki együtt ült börtönben a festő barátjával, David Steinnel. Steven már alig várta, hogy elégethesse ezeket a fényképeket, és mindenki előtt letagadhassa, hogy valaha is léteztek.
Hadd adjak én is valamit önnek, amivel kiegészítheti a gyűjteményét.
Mondta Harvey, és belső zsebéből előhúzott egy levelezőlebb nagyságú fényképet, amelyen a királynőtől átveszi a 6. György király és Erzsébet királyné futam győztesének kijáró trófeát.
Ha óhajtja, dedikálom is magának.
A választ meg sem várva a királynő képmásán keresztül cirkalmas betűkkel aláírta a nevét. Nagyon köszönöm, vette át a képet Steven. Biztosíthatom, hogy a többihez hasonló badge-ben fogom tartani. Őszintén hálás vagyok, hogy időt szakított és ellátogatott hozzá Mr. Metcalf.
Inkább számomra megtiszteltetés, hogy itt lehetek Oxfordban, ebben a csodálatos ősi épületben.
Steven elhitte, hogy őszintén így is gondolja a dolgot, és alig tudta visszatartani magát, hogy el ne mondja a megboldogult Lord Nyfield Magdalenben rendezett vacsorájának történetét. Nyfieldnek az egyetem iránt megnyilvánuló bőkezűsége ellenére egyáltalán nem volt zavartalannak nevezhető a kapcsolata a patinás oktatási intézménnyel. Amikor az ünnepi vacsora után az inas kikísérte a vendéget, Nyfield barátságtalanul vette át a feléje nyújtott kalapot.
Ez az enyém?
Kérdezte mogorván. Azt nem tudhatom, milord, hangzott a válasz. Minden esetre ide ezzel érkezett. Harvey egy kicsit üres tekintettel pásztázta végig a Steven könyves polcán sorakozó köteteket. A két téma közötti ellentmondás, a tiszta matematika és az állítólagos biokémikus Porter professzor érdeklődésének ellentmondása úgy látszik egyáltalán nem zavarta.
Kérem, mondjon már nekem valamit a holnapi napról.
Természetesen, válaszolta Steven. Miért is nem mondott volna? Már a többieknek is mondott valamit erről. Nem is egyszer a főpróbák folyamán. De előbb hadd rendeljen meg a vacsorát, aztán majd szépen sorjában elmondom a holnapi programot. Ön pedig, hogy egyet érte az elképzeléseimmel.
Én mindenben benne vagyok. Mióta Európába érkeztem, 10 évvel fiatalabbnak érzem magamat. Biztosan az operáció tett jót. Egész egyszerűen lenyűgöző, hogy itt lettek Oxfordban.
Stevennek közben az járt az eszében, hogy vajon ki fog-e bírni 7 teljes órát Harvey Metcalf társaságában. De ahogy eszébe jutott, amíg hátralévő 250 000 dollár és a többiek előtti tekintélye, a szobapincér feltállalta rá koktélt.
Ez a kedvencem, lelkendezett Harvey. Hát ezt meg honnan tudta?
Steven alig tudta megállni, hogy azt ne válaszolja, nagyon kevés dolgot nem tudok én magáról. De aztán mégis inkább egy kegyes hazugsággal ütötte el a dolgot. Csupán szerencsés véletlen. Nos, ha holnap délelőtt 10-kor találkozunk, akkor részt vehetünk az egyetem életében legérdekesebbnek tartott éves rendezvényen, az emlékünnepségem.
Hát az meg micsoda?
Nos, évente egy alkalommal, a 3. szemeszter végén, ez az amerikai egyetemeken megfelel a nyári kurzusnak, megünnepeljük a tanév befejezését. Az ünnepélyes ceremóniákat egy nagyszerű garden party zárja,
amelyen részt vesz az egyetem kancellárja és alkancellárja is. A kancellár jelenleg a volt miniszterelnök Harold Macmillan, az alkancellár pedig Mr. Habakuk. Remélem, hogy lesz alkalma mindkettőjükkel találkozni. Lesz mindenre időnk bőven, és még vissza is tud érni este hétre Londonba.
Honnan tudja, hogy hétre vissza kell érnem?
Ön figyelmeztetett erre Escotban. Tudott most már gyorsan és szemrebben és nélkül hazudni Steven. Már komolyan tartott attól, hogyha sürgősen nem szerzik vissza az $1 millió, hamarosan kemény, arcedzett bűnöző válik belőle. Marvinnak nagyon ízlett a vacsora, amelyet Steven talán egy kicsit túlságosan is körültekintően állított össze, mivel minden fogásként Harvey kedvenc ételeit szolgálták fel. Miután Harvey a vacsora után jókora mennyiségű konyakot fogyasztott el, üvegje 7,25 font, gondolta Steven, végig sétáltak a kihalt Magdalene kolostoron. Amikor elhaladtak a konzervatórium mellett, az épületben a kórus éppen a Gábriel misét próbálta, és a melódiák finom hullámokban lebegtek az esti csendben. Harvey-t nem zavarta különösebben a zene, de azért megjegyezte.
Jé, de furcsa, hogy ilyen későn megengedik a hangos magnózást.
Steven elkísérte vendégét a Randolph Hotelbe, és megmutatta neki a Balliol College mellett a Broad Street-en lévő vaskeresztet, amely azon a helyen áll, ahol Kramer érseket 1556-ban mágián elégették. Harvey ezúttal elmulasztotta megemlíteni, hogy sohasem hallotta az illető úr nevét. Steven és Harvey a Randolph lépcsőin elvett búcsút egymástól.
Ekkor reggel találkozunk, professzorom. Köszönet a nagyszerű estéért.
Nagyon szívesen. 10-kor önért jövök. Aludjon jól, holnap esemény dús nap vár önre. Steven visszatért a Magdalenbe, és azonnal felhívta Robint. Minden a legnagyobb rendben van, csak egy kicsit majdnem túllőttem a célon. Az étrendet túlságosan és gondosan állítottam össze. Még a vacsora utáni konyak is a kedvence volt. Holnap viszont nagyon észnél kell lennem. Ha lehet, el kell kerülnünk a túlbiztosítást. Holnap találkozunk, Robin. Steven ugyanezeket elmondta Jean-Pierre-nek és Jamesnek is, mielőtt kimerülten belezuhant volna az ágyba. Holnap ilyenkor már sokkal okosabb lesz, de vajon gazdagabb is-e? Ez itt a kérdés. 16. Talárok és nyakfodrok. Hajnali 5-kor, amikor a nap a Sherwell fölé emelkedett, a korán kelő oxfordiak minden kétséget kizáróan megbizonyosodhattak afelől, hogy a szakértő vélemények nem hiába tartják Magdalent a legszebb college-nak egész Oxfordban, de még Cambridge-ben is. A folyó partján húzódó gótikus épületkomplexum látványnak is nagyszerű és megnyugtató. 7. Edward király, Henry herceg, Olszi bíboros, Edward Kibbon és Oscar Wilde is ezeket a lépcsőket koptatták. Steven gondolatait viszont azon a reggelen még az ágyban is csak a Harvey Metcalfnak adandó lecke foglalta le. Szinte hallani vélte saját szív dobogását, és csak most tudta meg igazán, hogy Jean-Pierre és Robin mikkel mehetett keresztül. Mintha egy örökké valóság telt volna már el a 3 hónappal ezelőtti első találkozásuk óta. Magában el is mosolyodott, ha arra gondolt, hogy milyen közel hozta őket egymáshoz a közös cél. Harvey Metcalf legyőzése. Bár Steven is James-hez hasonlóan titokban kezdte csodálni ezt az embert, de egyre erősödött benne a meggyőződés, hogy a hazai pályáról kimozdítva ki lehet játszani még őt is. Steven 2 órán keresztül szinte mozdulatlanul, mélyen elgondolkodva feküdt az ágyban, és még egyszer átgondolta az előtte álló napot. Mikor a nap már a legmagasabb fa csúcsán is felül kerekedett, ő is felkelt, lezuhanyozott, megborotválkozott, lassan és gondosan felöltözött, de gondolatai még akkor is az előtte álló nap körül forogtak. Gondosan kikészítette az arcát, aminek következtében legalább 15 évvel idősebbnek látszott a koránál. Ez meglehetősen hosszú időt vett igénybe, és közben azzal a gondolattal játszadozott, hogy vajon a nők számára ugyanennyi időt vesz-e igénybe, hogy az ellenkező hatást elérjék. Magára öltötte a tudományok doktorainak az Oxfordi Egyetemen kijáró csodálatos skarlátvörös köpenyt. Hosszan tanulmányozta magát a tükörben. Ha ez nem lesz hatással Harvey Metcalfra, akkor semmi, jegyezte meg csak úgy magának. Ráadásul teljes joggal viselheti is ezt az öltözéket. Leült, és még egyszer utoljára átolvasta a vörös dosszié tartalmát. Már annyiszor elolvasta a sűrűn telegépelt oldalakat, hogy szinte kívülről tudta az egészet. A reggelit ezúttal is kihagyta, mert tartott tőle, hogy legalább 50 évesre maszkírozva némi feltűdést keltene kollégái körében. Bár az idősebb professzorok feltehetően ebből sem vennének észre semmit. Steven kilépett a college-ból és rátért a High Street-re. Körülötte legalább 1000 fős tömeg, legtöbbjük színpompás, a 14. századbeli főpapokéra emlékeztető, tiszteletet keltő és tekintét sugárzó köpenyekben, talárokban és egyéb maskarákban. Az inkognitó megőrzése ezen a napon különösen könnyű feladatnak ígérkezett. De hiszen éppen ez volt a fő oka annak, hogy Stephen azt a napot, az emlékünnepség napját választotta ki az ütközet megvívására. No meg az a körülmény, hogy Harvey-t elbűvölik a patinás egyetem hagyományai. 15-5 perccel érkezett a Randolphhoz, közölte az egyik szállodai bojjal, hogy ő Porter professzor, és azért jött, hogy magával vigye Mr. Metcalfot. Ezután leült a szálloda aljában, és várakozott. A boj elsietett, és néhány perccel később Harvey társaságában tért vissza. Mr. Metcalf, Porter professzor. Köszönöm, mondta Stephen, és elhatározta magában, hogy tisztes borra valót fogadni a fiúnak. Ez hasznosnak látszott még akkor is, ha a boj csak a kötelességét teljesítette.
Jó reggelt, professzor, üdvözölte Harvey, és maga is helyet foglalt. Mondja már meg, hogy tulajdonképpen mibe is keveredtem.
Nos, kezdte Stephen, az emlékünnepség hivatalosan akkor kezdődik, amikor az egyetem összes előkelősége leül reggelizni a Jesus College-ban, ahol pezsgőt és tejszínhabos epret szolgálnak fel. Ezt nevezik Lord Nathaniel Crewe hagyományának.
Ki ez a fickó? Ez a Lord Crewe. Ő is ott lesz a reggelin?
Csupán lélekben, mivel ez a nagyszerű férfiú már vagy 300 éve halott. Lord Nathaniel Crewe az egyetem doktora és egyben Durham püspöke is volt, és évi 200 fontot hagyott az egyetemre adományként a reggeli és a prédikáció költségeinek fedezésére. A prédikációt egyébként mi is meg fogjuk hallgatni. Természetesen az adományozott összeg a mai árak és infláció mellett nem fedezik a költségeket, úgyhogy az egyetem kénytelen a saját zsebébe nyúlni, hogy folytatni lehessen a hagyományt. A reggeli befejeztével kezdődik a felvonulás és a parádé a Sheldonian színházban.
És azután mi következik?
A parádét követi a nap legérdekesebb eseménye, a tiszteletbeli címek adományozása.
Az meg micsoda?
A tiszteletbeli címet, folytatta Stephen, azok a tiszteletre méltó urak és hölgyek nyerik el, akiket az egyetem vezetősége érdemesnek tart arra, hogy érdemeik fejében formailag az Oxfordi Egyetem professzori karjába fogadja. Amolyan kitüntetésféle, válaszolta Stephen, és az órájára pillantott. Na, de most már indulnunk is kell, hogy jó helyünk legyen az út mentén, ahol a felvonulás elhalad. Stephen ezzel fel is állt, és vendégével együtt elindult a Randolph Hotelből. Lesétáltak a Broad Street-en, és a Sheldonian színházzal szemben hamarosan találtak is egy nagyszerű helyet, ahol skarlát színű köpenyének köszönhetően a rendőrök egy kis helyet szorítottak Stephennek és vendégének. Néhány perc elteltével a menet kifordult a Turl sarkán. Amint látó távolságba kerültek, a rendőrök lezárták a forgalmat, és a közönséget a járdákra tessékelték.
Kik azok a fickók azokkal a nagy botokkal? Érdeklődött Harvey.
Azok az egyetemi rendfenntartók és jogarvivők. Azért van náluk az a bot, hogy biztosítsák a rendet és biztonságot az egyetem kancellárja előtt.
Jézusom! Hát hogy ne lenne itt biztonságban, hiszen nem a New Yorki Central Parkban vagyunk?
Persze, persze, bologatott Stephen. De 300 éve még más világot éltünk, és a hagyományok Angliában nehezen halnak ki.
És kik mennek a rendfenntartók mögött?
Az az aranyszegélyű, fekete köpenyt viselő férfiú az egyetem kancellárja, akit az apródjai kísérnek. A kancellár jelenleg Harold Macmillan, aki az 50-es évek végén és a 60-as évek elején Nagy-Britannia miniszterelnöke volt.
Ó, igen. Emlékszem is a nevére. Próbálta a briteket bevinni Európába, de De Gaulle-nak nem tetszett a dolog.
Nos, gondolom, erről is meg lehet jegyezni a nevét. A kancellárt az alkancellár Mr. Habakuk követi, aki egyben a Jesus College igazgatója is.
Teljesen összezavar, professzorom.
Nos, a kancellár mindig egy Oxfordban végzett, kiemelkedő angol közéleti személyiség, az alkancellár azonban már ténylegesen az egyetem vezető embere. Általában a college igazgatók közül szokták megválasztani.
Aha, ezt hiszem már, kezdem kapizsgálni a dolgot.
Őket követi az egyetem jegyzője, Mr. Caston, aki jegyzői tisztsége mellett oktat is a Merton College-ban. Ő az egyetem hivatalainak a főnöke, gyakorlatilag ő irányítja az egyetem életét. Közvetlenül az alkancellárnak és a hetente összeülő egyetemi tanácsnak tartozik felelősséggel. Ez valahogy úgy működik, mint egy állam vezetésében a kabinet. Őket követi a fő proktor, Mr. Campbell, a Worcester College-ból, és az Al-Proktor fő tisztelendő Dr. Bennett a New College-ból.
Mi az, hogy proktor?
Több mint 700 éve a proktorok felelnek az egyetem fegyelméért és hírnevének megőrzéséért.
Micsoda? Ez a két öreg ember tart rendet 9000 rakoncátlan fiatalember között.
Nos, ebben segítenek nekik a boldogok, mondta Steven.
Aha, így már jobban hangzik. Néhány harapás egy jó öreg angol buldogtól, azt hiszem, mindenki tészhez térít.
Nem erről van szó, tiltakozott Steven, miközben kétségbe esett erőfeszítéssel próbálta visszatartani nevetését. A buldognak nevezik azokat, akik segítenek a proktornak a rend fenntartásában. Végül aztán ott az a tarkabarka társaság a menet végén, ők a college-ok igazgatói, akik egyben az egyetem doktorai is. Őket követik az egyetem doktorai, akik nem college igazgatók, majd utánuk következnek a college igazgatók, akik viszont nem az egyetem doktorai.
Idehallva sorod. Számomra az, hogy doktor, azt jelenti, hogy fájdalom és pénz.
Ezek nem ilyen doktorok, próbálta megmagyarázni Steven.
Ne fáradjon a dologgal. Minden rémesen tetszik, de ne várja el tőlem, hogy megértsem, mi értelme van az egésznek.
Ez a hosszú sor elmegy a Sheldonian színházba, és a menet összes résztvevője elfoglalja helyét a félkörben.
De bár megbocsásson, milyen körben?
A félkör tulajdonképpen egy körben futó padsor, amelynek az a nevezetessége, hogy egész Európában itt lehet a legkényelmetlenebb ülni. Persze nem kell nyugtalankodnia, nekünk kényelmes helyünk lesz. Annak köszönhetően, hogy annyira szívén viseli a Harvard Egyetem sorsát, sikerült két helyet szereznem az erkélyen, és még arra is van időnk, hogy elfoglaljuk, mielőtt a tömeg odaérne.
Vezesen a korod. Itt valóban tudják, hogy mi folyik a Harvardon?
Hát hogy ne tudnák, Mr. Metcalf? Egyetemi körökben önt olyan bőkező embernek ismerik, aki nagylelkű adományokkal egyengeti a tudományos élet kiválóságainak pályafutását.
Ha, hogy maga miket nem tud rólam?
Meglehetősen keveset nem tudok, gondolta Steven. Harvey-t ezek után az erkélyen foglalt helyre vezette. Nem akarta, hogy vendége túlságosan is közelről megfigyelhesse az egyes arcokat. Persze az igazság az, hogy a félkörben ülő egyetemi vezetők annyira be voltak bugyolálva tetőtől talpig azokba a köpenyekbe, talárokba, szalagos kalapokba és hatalmas nyakfodrokba, hogy még saját szülőanyjuk se nagyon ismert volna rájuk, nemhogy Metcalf. A vendégek már mind elfoglalták a helyüket, és az organista is eljutott a záró akkordokig. Az organista, jegyezte meg Steven, az én college-omban dolgozik. Ő a kórus vezetője és a zenei tanszék helyettes vezetője. Harvey egy pillanatra sem tudta levenni tekintetét a félkörről és a bíborba, skarlátba öltözött alakokról. Még életében nem volt ilyen látványban része. A zene hirtelen elhallgatott, a kancellár felemelkedett helyéről, és ékes latinsággal köszöntötte az összegyűlteket.
Causa huius convocationis est ut.
Emi az ördögöt magyaráz ez itt?
Arról beszél, hogy miért vagyunk most itt, magyarázta Steven. Megpróbálom majd tolmácsolni az eseményeket.
Itte Bedelli,
szólt felhangon a kancellár, mire a hatalmas ajtók kitárultak, és a jogarvivők elindultak a jövendő tiszteletbeli doktorokért, akik a Divinity Schoolban várakoztak. Egy pisztenésre mindenki elcsendesedett, amikor a fő szónok, Mr. J. G. Griffiths egyenként bemutatta őket az egyetem kancellárjának, és ő is ékes latinsággal elsorolta bemutatottak érdemeit, valamint pályafutások kiemelkedő állomásait. Steven megengedett magának egy kis szabadosságot a fordításban, és arra igyekezett a hangsúlyt helyezni, hogy ezeket a doktori címeket főként a pénzadományoknak, nem pedig a tudományos sikereiknek köszönhetik a kitüntetettek. Ő például Lord Armory. Az oktatás ügy érdekében kifejtett tevékenységért ítélték oda neki a címet.
Mennyit adott?
Valamikor volt a pénzügyminiszter. A következő Lord Hailsham. 8 alkalommal is tagja volt a kormánynak, volt oktatásügyi miniszter is, legutoljára pedig az igazságügyi tárca volt az övé. Lord Armoryval együtt a jogtudományok doktora címet kapják meg. Harvey felismerte Flora Robsont, a híres színésznőt is, aki színpadi életművéért kapta a kitüntető címet. Steven elmagyarázta azt is, hogy a színésznő a költő Sir John Bettlejohnnal együtt az irodalomtudományok doktora címet kapta. A kancellár mindnyájuknak átnyújtotta az összetekert, pecséttel ellátott, pergamenre írt oklevelet, kezet fogott velük, majd leültették őket a félkör első sorában szabadon hagyott helyekre. A legutolsó kitüntetett Sir George Porter, a Királyi Intézet Nobel-díjas igazgatója volt, ő a természettudományok doktora címet kapta. A névrokonom, de nincs semmi közünk egymáshoz. Lassan azonban végére is érünk az egésznek, jelentette ki Steven. Még egy kis rövid beszéd van hátra, amelyet az irodalomtudományok professzora John Wayne intéz az egyetem mecénásaihoz. Mr. Wayne ezután elmondta a Crewe emlékbeszédet, amely 12 percet vett igénybe, és Steven egy kicsit fellélegezhetett, hogy végre mindkettőjük számára érthető nyelven hangzott el a szónoklat. A különböző díjakat nyert hallgatók előadása zárta az ünnepséget, de Steven erre már alig figyelt oda. Amikor mindezeken túl voltak, a kancellár felemelkedett a helyéről és kivezette a menetet a teremből.
Ezek most hová mennek? Érdeklődött Harvey.
Most mindnyájan átmennek ebédelni az All Souls College-ba, amelyen részt vesznek az ünnepség hírességei is.
Istenem, mit nem addék, ha én is ott lehetnék?
Már minden meg van szervezve, válaszolta Steven. Harvey teljesen el volt bűvölve.
Hát, ezt meg hogyan sikerült elintéznie, professzorom?
Az egyetem jegyzőjére mély benyomást tett az, hogy mennyire szívén viseli a Harvard ügyeinek alakulását, és azt hiszem remélik, hogy megtalálja majd a módját annak is, hogy Oxfordot szerény támogatásban részesítse, különösen a nagyszerű Escotti győzelme után.
Kitűnő ötlet! Nem is értem, hogy ez eddig miért nem jutott az eszembe!
Steven megpróbált közömbösnek mutatkozni a témát illetően, de nagyon bízott benne, hogy a nap folyamán egyre jobban megérlelődik majd Harveyben a gondolat. Tanult a leckéből, hogy nem szabad semmit túlihegni. Az igazság persze az volt, hogy a jegyző még életében sem hallotta a Harvey Metcalf nevet, de mivel Stevennek ez volt az utolsó szemesztere Oxfordban, így az egyik Al Soulsban dolgozó professzor barátjának köszönhetően ő is a meghívottak listájára került.